Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található Mózes első könyvében, a 32. fejezetben, a 23-tól 33-ig terjedő versekben.
De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a jabbókgázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakorott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Ekkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuelnak nevezte el ezt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuelnál, és sántított csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján lévő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontján az inat. Isten éltető igéjét meghalva, kérjük Urunkat, hogy munkálkodjon a mi szívünkben az ő szent lelke által. Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyám, hálás vagyok a te szeretetedért. Köszönöm azt, hogy összegyűlhettünk itt a mai nap is a te házadban. Köszönöm a te igédet, ami a mi épülésünkre van. Te látod, hogy a bűnös természetünk állandóan tusakodik veled, de köszönjük, hogy te emiatt nem mondasz le rólunk. Sőt, kegyelmed által eljöhet a pillanat, mikor karunk erejével már nem ellened küzdünk, hanem átölelünk téged, és áldásodra szomjazunk. Áldj meg kérlek minket a te felszabadító szereteted által, hogy változhassunk lelki Jákobokból lelki Izraelekké. Imádkozom most különösen azokért, akik számára a közelgő karácsony nem az ünnep örömét, hanem a reménytelenség, magányosság fájdalmát vetíti előre. Kérlek, atyám, hogy találkozhassanak a te drága reménységeddel és békességeddel. Hozom eléd most, Uram, a betegeket, akik lelki vagy testi betegségben szenvednek. Kérlek, hogy te legyél az ő gyógyítójuk, te adj nekik erőt a gyógyulás idején. Áld meg, kérlek, azokat, akik a gyász fájdalmában vannak, te légy oltatatlan nehézségüknek enyhítője. És hozom eléd, Uram, az ige hirdetőjét és minket hallgatókat. Kérlek, hogy te nyisd meg a mi szívünket. Segíts abban, hogy azokat a nehézségeket, fájdalmakat és problémákat tudjuk a templom bejáratánál hagyni, amik elválaszthatnának tőled. Szenteld meg, kérlek, az Isten tiszteletünket. Jézus nevében. Amen.
Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Így hallgassuk Isten igéjét, amint írva található a már hallott igeszakaszban, Mózes első könyve 32. részének 27-től 30-ig terjedő verseiből. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte, mondd meg nekem a nevedet. Ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, tudjuk, hogy az adventi vasárnap délelőttökön olyan ószövetségi történeteket veszünk sorra, amelyekben Isten találkozik emberekkel, akik személyes beszélgetésbe kezdenek egymással. Ezek a találkozások különböző élethelyzetben lévő emberekkel történnek. Advent első vasárnapján Ádám és Éva a bűnben volt, a bűnesetkor találkozik az Úrral, és azt néztük meg, hogy mi történt ekkor, és mi hogyan, mit tanulhatunk belőle. A múlt vasárnap Ábrahám a békességben, a kiegyensúlyozottságban, a szinte tökéletes harmóniában találkozott az Úrral, és megnéztük, hogy mire tanít bennünket, ha ilyen helyzetben vagyunk. Ma pedig Jákob találkozik az Úrral az újrakezdésben. Minden találkozásban némelyikünk magára ismer. Más-más élethelyzetben vagyunk. Van, aki bűnökkel küszködik. Van, akinek az élet fantasztikus, ahogy mondani szokták, fenékig, tejfel, most minden rendben van. Egészség, anyagi dolgok, munkahely, iskola, minden szuper, tökéletes. És bizonyára vannak olyanok is, akik pedig úgy érzik, hogy az, ami eddig ment az életemben, annyit vonszoltam, annyit kínlódtam vele, ezen változtatni kell, és úgy gondolják, hogy újat akarnak kezdeni. Talán ki is tűzték maguk elé célként, hogy karácsonykor, vagy az új esztendőben, de újat kezdenek. Éppen úgy, mint Jákob. Nézzük meg, hogy nekik Isten milyen útmutatással van, de nem csak nekik, hanem mindnyájunknak. Azt látjuk, hogy Jákob, Izsák második ikerfia, Ábrahámnak az unokája, egy finom természet, ellentéte az iker bátyjának, Ézsaunak. Hiszen róla tudjuk, hogy egy szőrös, kemény, kicsit durva lelkű vadász, egy igazi, vagány, macsó férfi. Az előző istentiszteleten elmondtam is, megmosolyogták az emberek, pedig ez így van ma. Ennek van egy szakszava is, azt mondják, hogy favágó szexuális. Azaz olyan ember, akiről sugárzik az, hogy ő férfi, hogy ő erős, hogy ő családfő. Ha ma élne, biztos, hogy kockás inget és farmert hordana. Vagy esetleg munkás nadrágot és acélbetétes bakancsot. Kemény, szakállas, izmos és bátor fickó. Jákob pedig olyan finomabb, mérsékeltebb, elmerengő típus, olyan anyakedvence. És szó szerint anyakedvence, mert az volt. Nagyon szerette az anyja őt, Jákobot, közel állt a két ember lelke egymáshoz, és Ézsau, az apa pedig rajongott a fiáért, akire rendkívül büszke volt, hogy ez egy igazi férfi, az én vérem, az elsőszülött fiam, vadász, erős, rendíthetetlen valaki. Ézsau egy olyan ember volt, akinek a ma számít, azon belül is a most. Most akarok mindent. Ő tudta, hogy a mának él, ment vadászni, és amit elejtett, meg is ette. Élt a mindennapoknak. Így adta el például egy alkalommal egy tál lencséért az első szülöttségi jogát. Hazajött a vadászatból, éhes volt, és azt mondta, én nekem nincs arra időm, hogy kivárjam, amíg vagy én főzök, vagy más nekem. Most kell az étel. És látta, hogy a testvére eszik, kért tőle. Jákob meg volt olyan ügyes, okos, rátermett, olyan fineszes, hogy azt mondta, odaadom neked az első szülöttségi jogodért, mit szólsz az üzlethez? És azt mondta erre, Ézsau, legyen. Nem kell, engem nem érdekel az első szülöttségi jog, éhes vagyok, enni akarok. És evett. Aztán, amikor később a majdnem vak apjához, az anyja tanácsára állatbőrbe bújtatta a karját Jákob, a testvére ruhájában ment be, hogy így csalja ki az első szülöttnek járó áldást az apjától, akkor Jákob igazán méltóvá vált a nevére, ami azt jelenti, hogy csaló. Ézsaut annyira felháborította ez az esemény, hogy csak az apja miatti tiszteletből nem ölte meg a testvérét. Azt mondta, hogy nem akarom megkeseríteni az egyébként a halálhoz nagyon közel álló apámnak az életét azzal, hogy el kelljen temetnie a fiát. Megvárom, amíg apám meghal, de utána biztos, hogy agyonütöm a testvéremet, amiért ijedtett velem. Éppen ezért anyja tanácsára is Jákob menekült. Elment otthonról, még mielőtt meghalt az apja, nehogy Ézsau bosszút tudjon állni rajta. Jákob az anyja rokonságához ment, és ott megszeretett egy lányt, Ráhelt. A lánynak az apja, Lábán, azt mondta, hogy szívesen odaadom neked ezt a lányt, mondjuk dolgoz érte 7 esztendőn át. Úgy is volt, belekezdett, dolgozott odaadóan, hűségesen, és folyamatosan ott lobogott a 7 év alatt a szeme előtt, hogy de tudom, miért csinálom ezt? Mennyire szeretem én ezt a lányt? És aztán hip-hop elment a 7 esztendő, jött az esküvő, és az após becsapta. Az idősebbik lányt adta hozzá. Amikor reggel kiderült, hogy mi történt, akkor szemrehányást tett természetesen az apósának, aki talán mosolyogva azt mondta, hogy hát mi nem szoktuk a fiatalabbik lányt odaadni hamarabb. De ha még dolgozol érte 7 évig, őt is neked adom. És akkor kezet fogtak, nyilván nem nagy örömmel, de Jákob belement, összeházasodtak, és újabb 7 évet dolgozott ott az apósánál a másik lányért, Ráhelért. Aztán, amikor eltelt ez a 14 esztendő, akkor már úgy gondolta Jákob, itt az ideje annak, hogy most már magamnak dolgozzak. És amit dolgozok, azért annak a keresményét én szeretném magammal vinni. Úgyhogy megegyeztek a fizetségben, de ezek a fizetségek folyamatosan változtak. Még 6 év eltelt így, dolgozott, szolgált Jákob, meg is gazdagodott, de a kapcsolatuk az apósával borzasztóan megromlott. Jákobnak teljesen elege lett az apósából, és úgy döntött, hogy ő otthonról elszökik. Isten is bátorította erre, hogy menjen, itt az idő, hogy visszamenjen az ígéret földjére, de arra nem bátorította, hogy szökjön. Elszökött a családdal, a vagyonával együtt egy éjszaka, és amikor az apósa észrevette, szolgáival és fegyverrel ment utánuk. Mielőtt utolérte volna az após Jákobot, Isten figyelmeztette éjszaka, hogy vigyázz, nehogy bántani mert akár Jákobot, akár a családját. Amikor megérkezett Lábán Jákobhoz, akkor aztán számon kérte. Hogy gondolod te ezt? Ellopod a gyermekeimet? Ellopod az unokáimat? Hogy tehetsz ilyet, hogy elszöksz tőlünk? Na és akkor borítottak egymásra mindent. Veszekedtek. El van írva a Szentírásban, amiket egymás fejére olvastak. És kiderül, hogy mind a két fél követett el hibákat. Mind a két fél megbántotta 20 éven keresztül a másikat sok dologban. Kiderült, hogy egyikük sem büntelen. Mind a kettőjüknek van mit megbánni. Végül Lábán elengedi őket, és békességgel válnak el egymástól. Most mehetne tovább, de közben ott van a másik probléma, a testvére. Ahová megy? Ézsau. Vele mi lesz? Nagyon izgalmas nézni azt, ahogyan Jákob viselkedik. Másodszor, második ízben menekül el a probléma elől, a bűn elől. Nem rendezte, nem beszélte meg, de meg sem próbálta rendezni a problémáit, a vétkeit, a gondjait sem a testvérével 20 évvel ezelőtt, sem Lábánnal most. Hanem amikor már úgy érezte, hogy ez nem megy tovább, akkor lépjünk le. Keressünk valami másat. Persze mind a két esetben Isten is bátorította, de nem arra, hogy szökjön. Azt mondtam, hogy Jákob találkozása Istennel itt az újrakezdés alkalma. Lássuk, hogy Istennel nem lehet újat kezdeni úgy, hogy a múlt hibáit, bűneit nem zárjuk le és nem valljuk meg. Olyanok vagyunk mi emberek, hogy szeretnénk megúszni a számadást, a bűnvallást, a dolgok rendezését. De Istennel ez nem történhet meg. Ezt akarta elérni Jákob, ezért ment mindig el. Ő mindig újat akart kezdeni. Gondolt, hogy ha majd máshol leszek, jobb lesz az élet, de amíg a bűneit nem rendezi, amíg a problémáit nem teszi helyre, addig nem fog történni semmi. Megváltozhat a lakókörnyezete, az őt körülvevő emberek, rengeteg minden változhat, de mindig újra fogja termelni ugyanazokat a hibákat. És nem csak Jákobra igaz ez, hanem mi ránk is. Hajlamosak vagyunk arra, hogyha valamilyen bajban vagyunk, valamilyen konfliktusos helyzetben, amit senki sem szeret, hogy azt mondjuk, váltsunk. Itt az ideje. újat kell kezdeni, nem megy ez már sehonnan, sehova, ennek nincsen már jövője, én ebbe tönkre megyek, itt mindennek vége, nem, ki kell ebből lépni. És akkor azt gondoljuk, hogy megoldás lesz, ha kilépek az iskolából, és elmegyek egy másik iskolába, ott biztos mások lesznek a tanárok, mások lesznek az osztálytársak. Kilépek az iskolai csapatból, átmegyek valami másik sportot, fogok gyakorolni. Kilépek a munkahelyről, majd máshol jobban megbecsülnek. Kilépek az országból, ott már nem fog folytogatni a légkör. Kilépek a házasságomból, mert már nem bírom azt, amiben vagyok. Kilépek a gyülekezetből, mert más gyülekezet sokkal jobb. Megyünk tovább. Majd jobb lesz máshol. Testvérek, ez nem újrakezdés. Ez nem újrakezdés. Ez csak mi gondoljuk, hogy az. De aki csak ennyit tesz, hogy azt mondja, én már ezt nem bírom tovább, és nem rendezi Isten előtt a dolgokat, az garantált, hogy évek, lehet, hogy évtizedek múlva ugyanabban a helyzetbe fog kerülni. Ez volt Jákobbal is. Menekült Ézsautól, aztán pedig menekülni kellett Lábántól is. Nem működik. Persze nincs ember hiba nélkül. Minden bizonnyal Jákob is mentegette önmagát. Biztosan elmondta azt az önmaga lelkiismeretének megnyugtatására, hogy hát miért én vagyok a hibás? Miért rám haragszik Ézsau? Hát neki nem kellett az elsőszülöttségi jog. Hát eladta egy tál lencséért, nem? Minek neki akkor az elsőszülöttségi áldás? Egy ilyen embernek. Hát ő nem, neki ez nem fontos, ő nem törődik vele. Nekem fontos volt, és akkor én vagyok a hibás? Aztán mondhatta azt is, hát az apám a hibás. Jobban szerette a testvéremet, mint engem. Miért nem szeretett engem is úgy, mint őt? Aztán mondhatta utána azt, hogy Lábán a hibás, az apósom. Hány éven keresztül becsapott? Nem, 7 éven át szolgáltam is, nem azt adta feleségül, akit akartam. Aztán, amikor letelt 14 esztendő, akkor is állandóan ment ez az üzekedés, hogy ilyen legyen, meg olyan legyen most a fizetség. Hát nem én vagyok a hibás. Biztosan voltak ilyen gondolatai, és volt is benne igazság. De a saját bűnei alól ezek nem mentették fel. Mások hibái, vétkei nem mentesítenek bennünket a saját hibáink, vétkeink terhei alól. És ha úgy tűnik, hogy a váltással jobb lesz, csak egy ideig. Mert ha nem nézünk szembe a bűneinkkel, akkor nincs újrakezdés. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet váltani. Lehet. Van, amikor kell. Van, amikor tényleg el kell menni egy másik munkahelyre, és így tovább. De Istennel, vele tusakodva. Ha ezt megspórolom, az nem újrakezdés. Utolérte Jákobot is bűneinek következménye. Egyik oldalról jött Lábán, másik oldalról érkezett Ézsau a 400 emberrel, és amikor jött a testvére, hát mindenre gondolhatott, csak arra nem, hogy Ézsau alig várja 20 éve nem látott testvérét, hiszen egy gyakorlatilag hadsereggel jön elé. Elég félelmet kelthető lehetett a számára. Olyannyira érezte is ezt Jákob, hogy ketté választott az egész családot, szolgáit, vagyonát, állatokat, mindent, és azt mondta, hogy álljanak ezek egymástól messzire, hogyha Ézsau ránk támad, és vérengzeni kezd, akkor legalább a család egyik fele menekülhessen el, és életben maradjon. Ebbe a kétségbe ejtő helyzetbe szorította Isten Jákobot 20 év után, amikor hazahozta őt. Nagyon hasonlóan élt, vagy járt, mint az ő nagyapja Ábrahám. Amikor Isten elhívta őt, és elvezette az ígéret földjére, akkor Ábrahám azzal szembesült, hogy még alig érkeztünk meg erre a földre, és azt látom, hogy itt éhínség van. Hát hova hozott Isten? Akkor gyorsan fogta magát, és ő is elmenekült, elment Egyiptomba, ott hazudott a feleségéről, azt mondta, hogy a húga, majd, hogy nem egy parázna kapcsolat lett belőle, végül Ábrahám meggazdagodva, de nagyon megszégyenülve tért haza. Most ugyanezt éli át Jákob is. Meggazdagodott ugyan Lábánnál, de számot kell adni arról, amit eddig művelt a bűneiről. Ezen az éjszakán, amikor éppen túl volt az apósával való konfliktuson, de ott volt előtte a még nagyobb probléma, a testvérével való szembenézés a 400 szolgával együtt, nem tud aludni. Egész éjszaka virraszt és tusakodik. Eljön hozzá ekkor Isten. Azt írja az ige, hogy valakivel tusakodni kezdett Jákob, de tudjuk, hogy Isten az. Persze nem arról van szó, hogy megjelent szó szerint fizikálisan Isten, és ráadásul nem is bírt Jákobbal, hogy egész éjszaka birkóztak, és végül Istennek valami cselhez kellett folyamodnia, hogy kificamítsa a Jákob lábát, hogy valami módon legyőzze. A tusakodás önmagával és Istennel történt lelkiekben. Talán elmondta Istennek a maga szemszögéből a panaszait, a problémáit, mert hát tudjuk jól, hogy a maga szempontjából mindenkinek igaza van. A magunk igazát mindig meg tudjuk magyarázni. Tudjuk, hogy még ha bűnösek vagyunk is, valamiben nem mi kezdtük. Jákob is el tudta mondani, hogy hibás a kialakult helyzetben az apja, az anyja, mert az apja nem szerette, az anyja elkényeztette. Hibás az anyja, mert gyakorlatilag ő vitte bele bűnbe, amikor becsapta az apját. Lábán a hibás, mert átverte őt. Lábán a hibás, mert megváltoztatta a fizetségét, hogy kihasználja. De a tusakodás közben meggyőződésem, hogy azért Istennel és emberekkel küzdött, mert Istennel kellett vitatkoznia, aki rábizonyította a bűneit. Aki megmutatta, hogy értsd meg, nem csak a körülötted levő világ tehet arról, amilyen helyzetbe kerültél. Ebben te is hibás vagy. És ami a te hibád, azt neked kell vállalnod. És ez egy kőkemény küzdelem. Nagyon nehéz beismerni, hogy hibáztam. Talán vagyunk többen itt a templomban, akik úgy gondolják, hogy váltani kell. Folytogató az, amiben vagyok. Családban, munkahelyen, akárhol. Váltani kell, én nem bírom tovább. Menekülni kellene egy rossz osztálytársal való kapcsolat elől, a kellemetlen kollegiális kapcsolatból, de előbb Istennel kell találkozni. Vedd észre, hogy ő zárt körbe téged, hogy azért ad annyi bajt, annyi problémát, hogy végre ne tudj elszaladni, hogy ne tudj elmenekülni anélkül, hogy vele tusakodsz, hogy szembenézel arra azzal, amit te rontottál el. De tudnod kell azt is, hogy Isten nem azért akar elsősorban megállítani, hogy mindent a fejedre olvasson, hanem azért, mert meg akar bocsátani. Azt akarja, hogy tanulj, okulj belőlük, és hogy ezekkel együtt örökre meg is szabadulj a vétkeidtől. El akarja venni bűneidet, a lelkiismeret furdalásodat, a szenvedést, a bujkálást, a félelmet, a szégyenedet. És hogyha az Úr előtt mindezeket megvallod, akkor nem fog megbüntetni. Még annyira sem, mint Jákobot, nem fog kificamodni a csípőcsontod, mert nincs rá szükség, mert Jézus Krisztus büntette meg. Minden bűnünkért. Jézus Krisztusnak nem a csípőcsontja fordult ki, hanem az életét adta a mi vétkeinkért. És innentől kezdve, ha tiéd ez a bűnbocsánat, nem kell szégyenkezned, nem kell tovább bujdokolnod, mert ő megbocsát, de ehhez vállalni kell a szembenézést önmagaddal, a vétkeiddel, és legfőképpen az Úrral. És lehet, hogy ezek után azt fogja mondani az Úr, hogy menjél. Lehet, hogy tényleg ez lesz. Mehetsz. Most már. Most már lehet. És hogyha ezt megteszed, akkor ő új nevet ad, mint Jákobnak. Annyira újat kezdhetsz, mint hogyha egy teljesen új életed lenne, új névvel, új személyivel, mintha az előzők nem is lettek volna. Van, aki talán felsóhajt magában, és azt mondja, ó, de jó lenne. Hát az Úr készen áll erre. Te készen vagy? Mert ő minden megvallott bűnt megbocsát, és ennek a bizonyítéka pont a karácsonykor értünk született Krisztus. Az ő nevében, az ő véréért, az ő érdeméért állhatunk az Úr elé is, mondhatjuk el, mi az, amiben vétkeztünk, és azt is, hogy bocsásson meg nekünk. Amen. Mennyei édesatyánk, sok mindent látunk az életünkben, ahogyan visszanézünk az elmúlt évekre, évtizedekre, ahol könny, szenvedés, fájdalom serkent, amerre jártunk. Sok embert meggyötörtünk, megbántottunk. Vétkeztünk önmagunk ellen is. Vétkeztünk azok ellen is, akiket a legjobban szeretünk. Gyűjtöttünk ellenségeket. Urunk, mennyire szeretnénk ezeknek a terhétől megszabadulni. Óriási a kísértés arra, hogy lépjünk le, menjünk tovább. Hagyjuk hátra ezeket a dolgokat, helyrehozni úgyse tudjuk, majd máshol jobb lesz. Urunk, köszönjük neked az igét, amely rámutat, hogy addig, amíg veled nem rendezzük ezeket, addig nem lesz jobb máshol sem. Ahogyan Jákob is bármerre ment, az ő csaló, gyalázatos élete folyamatosan előhozott problémákat, ugyanúgy a mi életünk is sok-sok nyomorúságot serkent. Imádkozunk, Urunk, hogy adj ezekből nekünk szabadulást. Bocsásd meg a mi bűneinket. Engedd meg, hogy legyen bátorságunk, legyen erőnk ehhez a tusakodáshoz, amit Jákob is megharcolt. Add, Urunk, hogy legyen lelki erőnk elcsendesedni és ebben a csendben szembenézni mindazzal a rettentő, roppant nagy bűnhalmazzal, ami bennünket terhel, ami vádol. Segíts, hogy ezektől megszabaduljunk. Imádkozunk, Urunk, azért így adj új életeket. Köszönjük, hogy az új élet reménysége, bizonyossága éppen az értünk született Krisztusban található, aki azért jött, hogy elvegye vétkeink minden következményét, hogy megbocsássa bűneinket és az örök életre vezessen. Az ő nevében kérünk, Urunk, add meg nekünk mindazt, amire szükségünk van. Sok mindent kérünk, de elsősorban azt add, ami nekünk a javunkra szolgál. Így imádkozunk a gyászolók számára vígasztalásért, te töröld le könnyeiket, és te vedd el tőlük azt a mérhetetlen nagy fájdalmat, vagy csillapítsd legalább, ami most a szívükben van. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegségben vannak. Légy hozzájuk irgalmas és gyógyító kegyelmedet, áraszt ki rájuk. Ha ez kedves előtted, engedd meg, hogy elhagyja őket a betegség, talpra állhassanak. És azért is könyörgünk, hogy téged megtaláljanak, neked adjanak hálát a gyógyulásért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy szenteld meg az ünnepi készülődésünket. Ne engedd, hogy bedaráljon a sok-sok kötelezettség, a rengeteg ajándék vásárlás utáni hajsza. Add, Urunk, hogy a legnagyobb érték lehessen a találkozás. Hadd legyen a legnagyobb ajándék e karácsonyon az, hogy találkozhatunk szeretteinkkel, és legfőképpen, hogy találkozunk veled. Így kérünk, készíts bennünket az ünnepre, erősíts, vígasztalj, gyógyíts mindnyájunkat Krisztusért. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.